Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kérem a presbiter testvéreket, hogy jöjjenek ide az Úr asztalához. Kedves testvérek, azért gyűltünk ide össze az Úr asztalához, a presbiterekkel együtt, mert szeretnénk kifejezni azt az egységet, amire eljutottunk. Tudjuk, jól emlékszünk rá, hogy főtiszteletű püspök úr itt volt közöttünk néhány héttel ezelőtt, és Isten igéjét hirdette, és ott elmondta, hogy ha valami panaszotok van egymásra, bocsássatok meg egymásnak. De ugye ez a megbocsátás, ez tudjuk jól, egy fából vaskarika, ha nincsen rendezés. Olyan megbocsátás nem létezik, hogy valakinek, bocsánat a kifejezésért, innen az úrasztalától ilyet mondok, lekeverek egy pofot, és azt mondom, na bocsáss meg nekem. Tehát rendezni úgy lehet, ha ezeket megbeszéljük. Nos, püspök úr szavainak, figyelmeztetésének, tanácsának engedve, inkább így mondom, tanácsának engedve valóban, ahogyan azt a testvérek hallhatták is, szinte az utóbbi időben minden héten presbiteri gyűlést tartunk. Sok minden téma felvetődik, de elsősorban az utóbbi időben erről beszélgettünk, és valóban úgy mentünk végig, ahogyan azt ő tanácsolta. Ha valami panaszotok van egymásra, és ott ültünk kőkeményen, órákon keresztül, és pakoltuk ki a panaszt, elmondtuk. És ennek nyomán egy komoly és mély tisztázó beszélgetésen mentünk keresztül, aminek a végeredménye, örvendetes végeredménye nagyon komoly bocsánatkérések voltak is, megbocsátások is. Azt mondta püspök úr az igehirdetését megelőző presbiteri gyűlésen nekünk, hogy jussunk el egy képzeletbeli nullaponthoz, ami talán sosem volt egyébként, de egy olyan pontra jussunk el, mi együtt, lelkészek is, és a presbitérium, mint a gyülekezet vezető testülete, hogy a nulláról indulunk el, és egy irányba húzunk, egy irányba megyünk. Nos, miután mindezt a komoly és mély beszélgetéseket presbiteri gyűléseken lefolytattuk, eljutottunk odáig, hogy ezt szeretnénk valamilyen módon kifejezni, és egy tulajdonképpen talán ezt is mondhatnám, bizalmi szavazást is tartottunk. Ennek az volt a témája, hogy a presbitérium tud-e egy irányba húzni, tud-e egy irányba menni. És ez úgy manifesztálódott, hogy az volt a kérdés, hogy el tudják-e fogadni a vezető lelkészt, és tudnak-e abba az irányba menni, amit igyekszik Isten lelke segítségével kijelölni, tudnak ebbe az irányba menni. A presbitérium egyhangulag igennel válaszolt, személy szerint külön-külön. Ez egy örvendetes és nagyszerű dolog, mert ezt próbáljuk meg jelképezni azzal is, hogy ide kiálltunk az Úr asztalához együtt, testületileg, ezt szeretnénk mutatni, megtestesíteni a gyülekezet előtt, egy irányba megyünk. Egy a célunk. És ez a cél nem a lelkész követése elsősorban, hanem a Krisztus követése, az Úr Jézus Krisztus követése. De mivel mindenhol kell, hogy legyen egy megtestesült, egy látható vezető, itt most ebben a helyzetben, ebben a pillanatban én vagyok, ezért volt ez a kérdés, így tudnak követni. És most azért is állunk itt a gyülekezet előtt, mert azt szeretnénk, hogyha ezt tudomásul venni a gyülekezet, és szeretnénk ezt demonstrálni, tessenek beállni, és ugyanígy haladni velünk egy úton, Krisztust követve. Tudjuk jól az Úr Jézus szavaiból, hogy amikor egy ház vagy egy ország meghasonlik önmagával, az összeomlik, az tönkre megy. Nem lehet széthúzás közöttünk, viszálykodás, pártoskodás, részekre oszlás. Ezért kérjük, hogy egy irányba haladjunk. Ezt a presbitérium és az összes lelkész mindenki elhatározta. Egy irányunk van, a Krisztusé. Ezért kérem a gyülekezetet, többé ne küldjenek semmilyen ügyben névtelen leveleket, ezeket egyébként is a kukába iktatom. Jó, ha tudnak róla. Nem vagyok hajlandó elolvasni sem én, sem főgondnok úr, nem foglalkozunk névtelen gyáva levelekkel. De azt is kérem, hogy a Facebookon meg ilyen helyeken sem üzengessen senki. Találkozunk minden héten, el lehet mondani, hogyha valakinek kérdése van. Egy irányba haladunk, a Krisztussal. Így kérjük, hogy a presbitériumot, mint vezetőtestületet, a vezető lelkészt, beosztott lelkészt és minden itt szolgáló testvért így fogadjon el a gyülekezet, és így haladjunk Krisztussal abba az irányba, amit ő kijelöl. Köszönöm szépen!
Kedves testvérek, Pünkösd ünnepében vagyunk, és Isten szent lelke az erőnek és a szeretetnek a lelke. Éppen ezért a pünkösdi örömhír is azzal veszi kezdetét, hogy az Isten szent lelke alászállott. És ezért én úgy gondolom, hogy Pünkösdöt nem lehet úgy ünnepelni, hogy nem vagyunk készek az alászállásra. Így kérem, hogy a kedves testvérek néhány gondolatomat szeretettel fogadják, amelyeket le is írtam, hogy mind a két Isten tiszteleten pontosan ugyanaz hangozzék el. A Galata levél 5. részének 22. versében olvassuk, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. A gyülekezet gyógyulása és épülése számomra fontos, ezt elő kell segíteni. Szándékosan soha, semmilyen formában sem állt szándékomban sem, ez ellen tenni. Az elmúlt időszak, hónapok felkorbácsolták lelkünket, gondolatainkat. A gyülekezet gyógyulását és épülését elősegítve, mert hiszem, hogy ennek elő kell ezt segítenie, szeretnék bocsánatot kérni innen az Úr asztalától, ha a gyülekezet vezetését vagy a gyülekezet tagjait bármivel is szándékom ellenére megbántottam, vagy megbotránkoztattam volna. Beosztott lelkészi státuszommal, beosztásommal meg vagyok elégedve, kérem a gyülekezetet, hogy ebben a beosztásomban fogadjanak el mindnyájan, és támogassák a szolgálatokat, a gyülekezet épülését szem előtt tartva. Kérem a gyülekezetet, támogassák imádságos szívükkel, szeretetükkel, konstruktív módon, nagytiszteletű Almási Ferenc vezető lelkészt, s kedves feleségét, Almásiné Tar Gabriella nagytiszteletű asszonyt szolgálatukban. Hiszen a gyülekezet erre hívta meg, és hatalmazta fel az ő lelkészi személyüket lelkész házaspárként, amikor a vezető lelkészi státuszba nagytiszteletű Almási Ferenc lelki pásztort megválasztották ige hirdető vezető lelkésznek. Nagytiszteletű Almási Ferenc vezető lelkésszel egyetértésben szeretnénk tovább szolgálni a gyülekezetben, békességben, egymás szolgálatát támogatva és elősegítve, a gyülekezet épülését mindenkor szem előtt tartva, amíg erre számomra az Úr erőt, időt és lehetőséget ad. Szeretném ugyanakkor vissza is utasítani a leghatározottabban azokat a szóbeszédeket, amelyekkel az elmúlt időszakban kistokai szolgálatomat, az elhíresült Facebook levelet, vagy nagytiszteletű Fehér Norbert távozásával kapcsolatba személyemet szóba hozták. Szolgatásaimat épp úgy, mint a gyülekezet tagjait, mindig igyekeztem tiszteletben tartani a legmesszebb menőkig, segíteni és támogatni, s ezután is ezen szeretnék lenni. Lélek nélkül örömtelen, szeretetlen, reménytelen, békétlen és bölcstelen az ember. Lélekkel betöltekezve élővé változunk. Isten megelevenítő, életre vivő, gyógyító szent lelkébe teljes pünkösdi ünnepet szeretnék kívánva, megköszönve a testvérek figyelmét és szeretetét. Köszönöm.
Kedves testvérek, a közöttünk lévő egységet az is fogja jelképezni, hogy az igehirdetést követő úrvacsora vételnél mostantól kezdve a presbiterek fognak először élni az úrvacsorai jegyekkel, külön, és aztán pedig ugyanúgy folytatódik majd az úrvacsora vétel, mint ahogyan minden alkalommal szokott is lenne a presbiter testvérek irányításával. Már az előző istentiszteleten is így volt, és el kell, hogy mondjam, ezt a presbitereknek sem mondtam, számomra egészen megrendítő volt látni, amikor ide kiálltak a presbiterek, és együtt vették az úrvacsorai jegyeket. Ez is mutatja, testvérek, azt, hogy komoly az elhatározás, mert nem olyan könnyű ám ideállni, pláne nem lehet haraggal. Közöttünk békesség van, erre törekszünk, és azt kérjük, hogy ez így legyen. Pecsételje meg mindezt majd Isten lelke, igéjével és az úrvacsorai jegyekkel.
A mi ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a pünkösdi evangéliumot. Úgy, amint szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből, annak válogatott verseiből. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez az ógás támadt, összefutott a sokaság és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni. Mások azonban gúnyolódva mondták, édesbortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok. Azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek, és megöltétek. De őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztusnak nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk.
Amen.
Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán. Gyertek ezért együtt imádkozzunk. Édesatyánk, őszinte hálaadással köszönjük neked, hogy bármi teljességgel méltatlanok vagyunk arra, mégis magad elé engedsz bennünket. Megvalljuk, atyánk, hogy nagyon sokszor támad bennünk ellenségeskedés veled szemben, akár ezen a héten is támadt. Sokszor mutattuk a hátunkat neked, tettünk fel vádló kérdéseket, nem hittünk és nem bíztunk benned, hanem inkább csüggettünk és kételkedtünk. Önmagunkra néztünk ahelyett, hogy felemeltük volna a tekintetünket. Légy áldott a bocsánatodért, a szabadításért, a kegyelmed munkájáért. Hisszük, hogy a fiúra való tekintettel mindezt megkaptuk, és megkapjuk ma is. Hisszük, atyánk, azt, hogy a te bocsánatodat adod nekünk, mint gyülekezet közösségének is. Hisszük, hogy a te kegyelmed teljes bennünk is, adod azt nekünk is. És hisztük, hogy a te kegyelmed munkája az is, amit most elvégeztél bennünk, mint gyülekezetben, a lelkészek közösségében, hogy mindaz, amit megtudtunk innen beszélni most az Úr asztalától, a te kegyelmed munkája. Azonban, édesatyánk, ezek a dolgok talán most félrehúzzák a mi gondolatainkat, talán lekötik azokat. Ezért könyörgünk hozzád, hogy hadd tudjunk elsősorban rád figyelni. Hangold a mi lelkünket, kérlek, önmagadra, a te szavadra, amit nekünk akarsz kijelenteni, amit nekünk akarsz mondani. Így köszönjük neked a szót, amit tőled jön ki, és elvégzi a dolgát ott, ahová küldöd. Kérünk, atyánk, hogy szent lelkeddel és igéddel hatalmasan munkálkodj, hogy most bennünk és közöttünk. Jézus Krisztusért kérünk. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján ez ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében, a 8. fejezet 31-től 39-ig terjedő verseiben a következőképpen. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadott Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján ül, és esedezik is értünk? Ki választaná el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy éhezés, vagy üldözés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen meg van írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Mi közöm hozzá? Semmi közöm nincs hozzá. Manapság elég könnyen kimondjuk ezeket a mondatokat. Van is ennek valahol alapja, hiszen rengeteg információ és kérés ér bennünket, jut el hozzánk, és ezek között válogatunk. És amikkel nem tudunk mit kezdeni, azokra sokszor rámondjuk, hogy nem az én dolgom. Nem oldhatom meg az egész világnak a problémáját. És van is ebben valami igazság. Testvérek, ma nagyon sokan mondanák valószínűleg ugyanezt ugyanakkor Péter apostol és a többi apostol ige hirdetésére. Képzeljük egy kicsit bele magunkat a helyzetbe. Most kiállnának ide emberek, Petőfi térre vagy valahol itt a közelben, és elkezdenének olyanokat beszélni, mint amit annak idején az apostolok. Valószínűleg nagyon sokan azt mondanák, mi közöm nekem ehhez? Semmi közöm nincsen hozzá. Hiszen Péter és a többi apostol arról beszélt, hogy az Úr Jézus Krisztust megölték, keresztre feszítették. És úgy beszél, minthogyha azt az a tömeg csinálta volna, aki őt hallgatja. Ti átadtátok a pogányok, a bűnösök kezébe, Krisztust megölték, meghalt, de feltámadott. Hát erre nagyon sok ember mondhatná azt, vagy mondhatta volna azt, és lehet mondták is, mi közöm nekem ehhez? Hiszen rengetegen voltak az apostolokat hallgatók között minden bizonnyal olyanok, akik talán csak hallottak Jézusról, de talán olyanok is voltak, akik nem tudtak semmit róla. Egy ünnep volt, egy ünnepi forgatag, sokan összegyűltek a városban, és ott szólaltak meg az apostolok. Voltak olyanok is, akik talán valamit sejtettek, valamit tudtak Jézusról, ismerték a történetet, de nem tartozott rájuk. És azt mondhatták, nincs ehhez nekünk semmi közünk. Mások azt mondták, részegek ezek, mert ráadásul mindenféle nyelven beszélnek, és látszik, hogy ezek nem tanult emberek. És mégis voltak sokan, akik kétségbe estek, és azt mondták, most mit tegyünk, atyám, fiai, férfiak? Mit cselekedjünk? Kedves testvérek, ez a pünkösd első nagy csodája, hogy ránk terheli Krisztus kereszt halálának a vétkét, Isten szent lelke. Isten szent lelke meggyőz arról, hogy a mi bűnünk Jézus Krisztus kereszt halála. Ma is nagyon sok ember mondhatná ezt, hogy mi közöm nekem ehhez? Hol értem én 2000 évvel ezelőtt? Én nem voltam ott. Én nem ítéltem el Jézust. Miért lennék én bűnös? Ugye ma is sokan mondhatnák. Mi nem mondjuk, mert ha így gondolkodnánk, nem lennénk jelen ezen az Isten tiszteleten. Isten szent lelke győz és győzött meg arról, hogy bár sok-sok bűnünk van, de valójában csak egy marad. A Jézus Krisztus kereszt halálának a bűne, a vétke terhe. Ez az egy bűn, ami mindenkit terhel. Hogy jobban lehessen érteni, ma nagyon sokat hallunk az adósságról, az eladósodottságról. Most már nem is annyira az állam eladósodásáról, hanem az egyén eladósodásáról. A rádióban biztos, hogy nincs olyan nap, amikor erről ne beszélnének. Sokat beszélnek arról, hogy a felhalmozott tartozásokat, hiteleket hogy fogják tudni az emberek visszafizetni. Az állam sokféle megoldást próbált erre adni, és ebben igyekeznek előjárni a bankok is. Például vannak úgynevezett adósságrendező hitelek. biztosan többen hallottak már erről, ugyanis vannak olyan polgártársaink, akik felvettek hitelt, aztán kiderült, hogy nem tudják azt törleszteni, és felvettek egy másik hitelt, hogy abból az előzőt kifizessék, és van, aki teljesen elveszett ezekben, van, akinek 4-5 hitele is van, fogalma nincsen, hogy hogy fogja fizetni, és erre kitalálták bankok némelyik, hogy én kínálok egy úgynevezett adósságrendező hitelt, vedd fel, én kifizetem az összes adósságodat, és csak nekem tartozol. Még ráadásul valamivel kedvezőbbek is lesznek a fizetési feltételek, élj vele. Kedves testvérek, a Szentlélek megérteti velünk, hogy bár rengeteg a vétkünk, de mindezekért, ezért a sok-sok-sok bűnért Jézus Krisztus odaadta magát. És most már minden egyes bűnünket ő magára véve felvitte azt a keresztre, és csak neki tartozunk. Jézus Krisztusnak tartozunk. Felé vagyunk eladósodva. Mert tudjuk, a bűn ezt is jelenti, adósság Isten iránt. Amikor Péter és a többi tanítvány prédikált, Isten szent lelke éppen erről győzte meg az embereket. Azokat, akik azt kérdezték, mit tegyünk, atyám fiai férfiak. Mert ezek az emberek teljesen kétségbe estek amiatt, hogy mi lesz velük, mert rájuk terhelődött minden vétkük, és teljesen világos volt, hogy bár lehet, nem is hallottak korábban Jézusról, vagy nem látták őt soha személyesen, csak hallottak valamit esetleg az ő történetéből, de tudták, hogy mégis ez a Krisztus értük, miattuk és helyettük halt meg. A kétségbeesésükből kivezető út volt az, amit Péter apostol így fogalmaz meg, térjetek meg, térjetek meg. Mivel tartozunk mi ennek a Krisztusnak, aki értünk adta az életét? Az életünkkel. Nem kevesebbet kér az Úr, nem kisebbet, az egész életünket. És itt van előttünk a választás lehetősége. Vagy elfogadjuk és azt mondjuk, Uram, akkor legyen tiéd az életem, vagy pedig azt mondjuk nem, és az örök kárhozata miénk. Középút nincs. És akik aztán átadták az életüket az Úrnak, a feltámadott és dicsőségesen uralkodó Krisztusnak, azok azt érezték, azt tapasztalták meg, hogy nem veszítettek semmit. Épp ellenkezőleg. Most kezdődött el az életük. Ezzel, hogy átadták magukat az Úrnak, az ő megváltójuknak, ezzel kezdődött el az igazi élet. A lélek szerint kezdtek el járni. Hogy mindez mit jelent a számunkra, arról volt szó egész héten végig a bűnbánati alkalmakon, amikor is a római levél 8. fejezetét vettük végig. Azt írja itt le ugyanis Pál apostol, hogy mit jelent lélek szerint élni, mit jelent Isten lelke vezetése, uralma, útmutatása szerint élni. Beszél az ige, és ennek nyomán hallhattunk ige hirdetéseket arról, hogy a lélek szerint élő ember tud nemet mondani a bűnre, a test kívánságaira. Nem a bűn tartja fogva, hanem az Úr. Aztán biztosít minket arról, hogy Krisztus feltámadása által mi is feltámadunk. Hogy nem csak úgy véget ér az élet. Aztán biztosít a lélek az Isten fiúságunkról, hogy Isten gyermekei lehetünk. Aztán láttuk azt, hogy a lélek munkálkodik a hitetlen világban, amely sóvárog, sóhajtozik a Krisztus után. A lélek munkálkodik a hívőben, és kimunkálja annak bizonyosságát, hogy minden esemény ebben a földi életben, ami javunkat szolgálja, bármi is ér, bármi következik ránk. Ma pedig annak a bizonyosságáról hallunk, hogy semmi nem szakíthat el bennünket Jézus Krisztustól. Fantasztikus folyamat ezt így végig látni. Elindultunk onnan, hogy bűnösök vagyunk, megértettük, hogy Krisztus magára vette a bűneinket, majd választás elé kerültünk, vagy Krisztusnak adjuk az életet, vagy örök kárhozat a sorsunk. És eljutunk odáig, hogy olyannak ismerjük meg az Urat, hogy az élet legnagyobb vigasztalásává az válik, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltómé Jézus Krisztusé. Hol van már a szabadság iránti vágy? Hol van már az, hogy majd én megvalósítom magam? Majd én élek az álmaimnak. Rég elmúltak. A legfontosabb az, hogy Krisztusi az életem. Ez adja a legnagyobb békességet, boldogságot, vigasztalást. Azt mondja Pál, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Szeretjük idézni ezt a rövid néhány szót. Olyannyira fontos ez, hogy még református egyházunk címerében is szerepel. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Ugyanakkor hallottam én már úgy idézni ezt az igét református embertől, hogy inkább egy túlzott magabiztosság, vagy, hát bocsánat a kifejezésért, de így tudom csak mondani, pökhendiség volt mögötte. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Mellettem van. Mellettünk van. Mit nekünk más vallás? A miénk mellett van az Isten. Mit nekünk más nemzet? Mellettünk van az Isten. Velünk van. Testvérek, nem ezt jelenti ez az ige. Sokkal többről van szó. Az eredeti szövegben a velünk kifejezés elsősorban azt jelenti, a Bibliában előforduló esetek legnagyobb részében azt jelenti, hogy fölött. Csak magyar talán lenne ezt lefordítani úgy, hogy fölöttünk az Isten, ki lehet ellenünk. De jegyezzük meg, és vigyük azért magunkkal, hogy ez az ige nem azt jelenti, hogy mi választottunk magunk számára egy nagy testvért, aki majd bennünket mindentől megvéd, és most már klassz az életünk, és minden sinem van, mert ott van az Isten mellettünk. Amikor bajba kerülünk, akkor előcibáljuk, és azt mondjuk, hogy gyere, védj meg, gyere, add az áldást. Nem ezt jelenti, hogy velünk az Isten. Isten felettünk, azaz velünk, de még helyesebb úgy gondolkodni, inkább mi ő vele. Az ő kegyelmébe ajánlottuk az életünket, és így érthető az, amiket Pál felsorol itt. Ki választhatna el bennünket Krisztustól? Ki szakíthatna el az ő kegyelmétől? Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhezés, mezítelenség, veszedelem vagy fegyver? Hát, amiket felsorolt itt Pál, ezek olyan dolgok, amik miatt bizony nagyon sokan elhagyták már hitüket, és megtagadták Krisztust a történelem folyamán. És én még arra sem merném venni a bátorságot, hogy elítéljem ezeket. Ott van az igében, aki áll, vigyázzon, el ne essék. Még egyikünkkel sem történt meg, hogy pisztolyt tartottak a fejünk közé, és azt mondták, vagy megtagadott Krisztust, vagy meghalsz. Ugye sajnos ezekről is hallunk. Az iszlám állam csinál ilyet is. Keresztjén vagy, vallott Krisztust, meghalsz. Meghalnánk, érte? Azt mondja Pál azonban, hogy még egy ilyen próba, még egy ilyen megpróbáltatás sem szakíthat el tőle, mert az életünket nekiadtuk, és az örökké valóságban ő vár bennünket, és addig sem hagyott magunkra, és nem hagy magunkra. Előtte van életünk, minden perce gondja van ránk. Tegnap az ige hirdetésben használtam azt a szót, hogy fatalizmus, talán azt is lehetne, hogy fanatizmus, és ma újra elő kell vennem, mert vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy nem kell fatalistának, fanatistának lenni a vallásban, kereszténységben sem. El lehet járni templomba, nincs azzal semmi baj. Van, aki a gokártozni szeret, van, aki a kiskertjét szereti művelni, van, aki galambokat tenyészt, van, aki meg templomba jár. Kinek mi a hobbija? Sajnos sokan így tekintenek ránk. Így nézik az Európai Unióban a kereszténységet. Ez neked ne legyen más, csak mint egy hobbi. Űzed, amíg kedved van és kész, de nem kell túl komolyan venni. De testvérek, mi a krisztusi emberek nem ilyenek. Jézus nem hobbiból adta az életét, értünk. Nem viccből. A krisztusi ember úgy viselkedik, mint ahogy tegnap arról hallottunk. Ha baj történik is. Ha próbák elé állít az Úr. Ha betegség jön, ha haláleset, ha valamely szerettem eltávozik a mindenélők útján, ha elveszítem a munkahelyemet, ha sikertelenség van az életemben, akkor is tudom, minden a javamra szolgál. És ha nem tudom megmondani, 5 perc múlva, fél év múlva, vagy 10 év múlva, hogy hogyan, akkor is azt mondom, áldott legyen az Úr neve. Mert talán a bűn útjára léptem, és vissza akar fordítani. Nem tudhatom mindenről, hogy hogyan, de azt tudom teljes bizonyossággal, minden a javamra szolgál, mert szeret engem, és én is szeretem őt. Isten szent lelke végzi el bennünk ezt a bizonyosságot, ezt a változást. A lélek tesz ilyen erőssé, a lélek tesz ilyen bátorrá. A lélek tesz olyan erőssé és bátorrá, hogy lemondjak kedvteléseimről az Úrért, ha azokat ő megítéli. A lélek tesz olyan erőssé és bátorrá, hogy tudjak bocsánatot kérni, tudjak megalázkodni, és tudjak elfogadni bocsánatkérést. Egy teljesen új életet kapunk Isten bennünk munkálkodó lelke által. Olyat, amit ha valaki megízlelt, nem akarja soha elereszteni. És ezért olyan nagy vígasztalás, amivel zárja Pál a 8. fejezetet, meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Az életem, a szeretteim élete az Istennél van a legjobb helyen, aki mindennél, még egyszülött fiánál, Krisztusnál is jobban szeret bennünket, és aki a lélek által munkálkodik bennünk. Mindennél jobb és boldogabb élet az, amit ő nyújt. Így az életben a legnagyobb vígasztalás, boldogság nem az, ha megnyerem az 5-öst a lottón, nem az, ha jó ember leszek, olyan, aki talán sokak életét megmenti, akár orvosként, akár katonaként, nem az, aki a legnagyszerűbb és legnemesebb dolgokat képes megtenni, mindezek fölött is a legnagyobb vígasztalás az, hogy az életem az Úré. És akár szegény vagyok, akár módos, akár sikeres, akár nem, akár idős vagy fiatal, egy kétségtelen, Jézus Krisztus kifizette az adósságomat, megváltotta életemet a bűnöktől. Enyém által az örök élet, és lelke által már a földi életben is ez elkezdődött. E pünkösd ünnepében ebben erősödjünk meg. Ebben a biztos tudatban, hitben, és így gerjesszük Isten lelkének munkáját önmagunkban. Uram, erősíts meg, és pecsételj el magadnak, hogy tudjam vallani Pállal együtt. Soha semmi nem szakít el engem a te kegyelmettől, amely megjelent Krisztusban. Így legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, csodálunk, hódolunk előtted a te nagyságodért, szeretetedért. Köszönjük, hogy ígéretedet beteljesítetted, és nem hagytál bennünket magunkra. Nem hagytad egyedül ezt a világot, amikor eltávoztál a mennyek dicsőségébe, hanem elküldted magad helyett a vígasztalót, a pártfogót, a szent lelket, aki által ma is magasztalni és dicsérni tudunk és akarunk téged. Köszönjük neked, Urunk, hogy kész és hajlandó vagy minden bűnünket megbocsátani. És köszönjük, Urunk, hogy megvan terítve az úrasztala, hogy ide járulhatunk most, mint egy látható módon is elfogadni a te bűnbocsánatodnak a jegyeit. Köszönjük, Urunk, hogy a te szívedben kész van a megbocsátásnak a készsége, hiszen odaadtad az életedet értünk, Urunkat, hogy mi ezt elvegyük. Kérünk téged, így áld meg úrvacsorai közösségünket. De tudjuk azt, hogy az egyetlen dolog, ami elválaszthat tőled, azok a mi vétkeink, amelyeket szorongatunk, rejtegetünk, titkolunk, talán a legközelebbi szeretteink előtt is. Urunk, ugyanakkor te a szívek pesék vizsgálója vagy, mindent jól tudsz és jól látsz. Könyörgünk hozzád, bocsásd meg bűneinket. Szeretnénk most ezekről a titkos bűnökről és vétkekről vallást tenni a te színed előtt, csendben, magunkban elmondva ezeket, és kérni a te kegyelmedet. Köszönjük, hogy meghallgatsz, legyen tiéd a dicsőség örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.